Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 321. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. A legutóbb kiderült, hogy az elcsépeltnek vélt rohanó világunk kifejezés olyannyira nincs elcsépelve, hogy valószínűleg most fogunk csak ipari üzemmódra kapcsolni a használatát illetően, mert már most is csak loholunk utána. Megvan az a kép, amire szerintem a legtöbben emlékszünk a gyerekkorunkból, amikor olyan elszántan húztuk fel a lentkerekes autót, és olyan kevéssé ügyeltünk az egyenesben tartására, hogy mikor az kilőtt, egy egészen váratlan irányba tette, és mire a tekintetünk megtalálta, már pont nekihajtott a padlóvázának, ami jobb esetben csak egy anyai gyanút felkeltő kongó hangot adott ki. Ilyenkor majdnem tiszta lelkiismerettel kiabálhattuk vissza, hogy semmi, anya másik szobából érkező kérdésére, hogy mi volt ez? Rosszabb esetben viszont nem kellett semmilyen kérdésre válaszolni, hiszen anya, mintha photoshopolták volna, egyből megjelent a helyszínen az összetéveszthetetlen robaj hatására, amely jelezte, a padlóváza megszűnt padlóváza lenni. No, aki a mesterséges intelligenciában elsősorban a veszély lehetőségét látja, az talán valahogy így képzelheti el a dolgot, és azt mondja, na, most jól megcsináltuk. És ki tudja, hogy neki van-e igaza. Dr. Naderi Sima humánetológussal mondhatni negatívan zártuk a múlt héten a beszélgetésünket, ő ugyanis a mértékletesség fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint arra a tényre, hogy épp ezzel nem törődik az emberiség. Továbbá vázolta, hogy az AI feletti kontrollvesztésünk jelenti majd az evolúció következő lépcsőfokát, aminek eredményeként, ha még mindig nem tudunk leállni a túlfogyasztással, akkor majd a természet leállít minket. Miközben több mint érdemes megfontolni a humánetológus intését, ma elsősorban a technológiai fejlődésben rejlő pozitív lehetőségekre fókuszálunk. Arra, hogy mi mindenre lesz képes, vagy képes akár már most is a mesterséges intelligencia.
Első megálló.
Itt van velem Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Szia!
Hello, üdvözlök mindenkit!
Az, hogy a mesterséges intelligencia most már napi szinten része az életünknek, mennyire kell egy valódi veszélyként közelítenünk hozzá, ami tényleg globálisan hozzásegít minket ahhoz, amit már jó régóta csinálunk, hogy pusztítjuk a Földet, és a mi továbbélési lehetőségeinket, vagy meg lehet keresni, sőt, már akár meg is találni azokat a lehetőségeket, ami pont, hogy esetleg kihúz minket a pácból.
Az az érdekes a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy miután nagyon sok olyan dolgot tud, vagy nagyon sok olyan dologra képes, amire tulajdonképpen nem is fejlesztettük, vagy nem is kértük meg, de kiderül, hogy egy kellően bonyolult neurális hálózat, mert ezek mögött ez van technológiai szempontból, az igazából szinte bármire képes lehet, amit logikailag képes lehet egy neurális hálózat, ergo tulajdonképpen, hogyha a dologból, tehát a képletből kivesszük a szellemet, kivesszük mondjuk egyfajta ilyen vallásos lélek gondolatot, magyarán a biológiai részét és a lelki részét kivesszük, tehát marad a dolognak a logikája, akkor azt mondja Jeffrey Hinton is, aki tavaly pont fizikai Nobel-díjat kapott ezért a találmányért, amire alapszik ma a generatív mesterséges intelligencia, meg sok más megoldás is, tehát neurális hálók. Ő azt mondja, hogy egy kellően bonyolult rendszer az igenis képes lehet szinte akármire. Tehát, hogyha ebből az irányból nézzük, akkor igen, mi most csináltunk magunknak egy jó kis ilyen konkurenciaszerűséget, mert hát eddig mi voltunk itt az uralkodó intelligencia a bolygón, most megcsináltunk magunknak valamit, ami sok szempontból lehet, hogy jobban, vagy legalábbis többet tud gondolkodni bizonyos dolgokról, és hát most egyelőre úgy néz ki, hogy a következő években pedig már sok területen képes lesz esetleg többet csinálni, jobbat csinálni, vagy mindenképpen sokszor többet dolgozni bizonyos problémákon, mint amennyit az emberek tudnak. Tehát ebből számomra az következik, hogy igen, egyszerre lehet egy nagyon komoly veszélyforrás az energiafelhasználásra, az emberi munkának az értékére, a gazdasági problémák okozója lehet, jogi problémák okozója, hiszen eldönthet dolgokat, vagy egyre inkább engedjük majd eldönteni, nem tudjuk kivállalni ezért a felelősséget. Ugyanakkor a mérleg másik serpenyőjében viszont olyan találmányok, olyan fantasztikus, tényleg nagyságrenddel az emberiség képességeit növelő lehetőségek vannak, mint mondjuk a másik tavalyi Nobel-díjas, Demis Hassabis és csapata a Google DeepMind-nál, akik pedig megoldották a szent gráját a biokémiának, a protein hajtogatást az alfafolddal, amivel pedig gyakorlatilag bármilyen élő molekulát ma ki tudunk hajtogatni, mert több száz milliónál tartanak kutatók, és ennek az lesz a végeredménye, hogy testre szabott medicinákkal előbb-utóbb, lehet, hogy akár pár éven belül meg lesz a rák ellenszere, meg lehet bármilyen betegségnek a megoldása is. Emellett az oktatás testre szabja, emellett egy csomó olyan dolgot felfedez, feltalál, amire mi nem jöttünk rá, már most ott tartunk, hogy bizonyos paraméterek, képletek, matematikai dolgokban már adott olyan tanácsot mesterséges intelligencia, amit az emberek nem tudtak megoldani eddig. Tehát egyszerre szuper jó, és nyilván lehet veszélyes is.
A kulcsa ennek a dolognak az, hogy a kontrollt meg tudjuk-e tartani?
Igen, részben az, de azt hiszem, hogy ez egy olyan probléma, amivel eddig még sosem találkoztunk a Földön, mert nálunk intelligensebb bármicsoda, most direkt nem mondtam, hogy faj, mert hiszen tulajdonképpen nem az, de valami gépi alapú, nagyon intelligens dolog, ami, én azt szoktam mondani, hogy több, mint eszköz, de más, mint egy ember. Tehát, hogy ilyen dologgal még nem találkoztunk eddig, ez az első ilyen élményünk, és nincs abban tapasztalatunk, hogy egy párhuzamos intelligenciát, ami hasonlít a miénkhez, de tulajdonképpen eltérhet, vagy el is tér tőlünk, azt hogyan lehet arra rávenni, hogy velünk együtt működjön. Méghozzá olyan formában, hosszú távon, hogy amikor esetleg átesik azon a ponton, és egyesek szerint bizonyos dolgokban már túl is vagyunk ezen, szóval amikor átesik azon a ponton, hogy bizonyos dolgokban nálunk okosabb, akkor miért éri meg velünk ezek után dolgozni? Tehát itt egy kicsit a kutya-ember probléma van fordítva, csak itt mi vagyunk a kutya. És ez egy nagyon izgalmas feladat. Egyébként a mesterséges intelligencia kutatásban ezt alignmentnek, összefűzésnek, vagy ilyen egymáshoz idomításnak, alakításnak hívják. Tehát ez a human-machine alignment, vagyis ember és gépnek az összehangolása, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos feladat, nem csak biztonsági szempontból, hanem az elmagyarázhatóság, a megérthetőség szempontjából is. Tehát, hogyha dolgozunk egy ilyen bonyolult rendszerrel, amitől nagyon sokat várunk, sőt, nem csak sokat várunk tőle, hanem nagyon sok mindent rábízunk, akkor meg kell legyen az emberben az a képesség, hogy úgy tud viszonyulni ezekhez a rendszerekhez, hogy érti, hogy mi zajlik benne, és képes azt valamilyen szintig kontrollálni, vagy legalábbis a nagyobb problémákat hamar észrevesz és tudja kezelni.
Na ez a valamilyen szintig ugye az, ami félelmet tud kelteni az emberekben, és már mondtad is, hogy vannak azért konkrétan olyan esetek, hát amikor, ha nem is átveszi az irányítást, de mondjuk már helyettünk végez valamit. Itt most arra a gyakorlati dologra gondolsz, hogy teszem azt a zeneszerzőre még szükség van, de mondjuk a 10 vonósra nincsen, mert azt megoldja az AI-jal, vagy pedig olyan pontokra, ami így nincs a szemünk előtt, tehát az átlagember nem látja, hogy mi az, amit már nem ember végez, hanem az AI.
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az emberek eléggé lineárisak. Mindenféle szempontból a fejlődést, a változást is lineárisként tudjuk felfogni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk most 2 macska van, aztán 4, aztán nem tudom, 6, meg 7, meg 8, meg ilyesmi. Tehát van valami viszonylag egyenes vonal, és annak mentén fejlődnek a dolgok. Amikor emberek a mesterséges intelligenciáról beszélnek, akkor is gyakran hasonlítják ezt mondjuk az ipari forradalomhoz, mert azt mondjuk egy olyan tempóban fejlődött, amit föl tudtunk fogni. Viszont az emberek nagyon nehezen, illetve szinte egyáltalán nem látják az exponenciális növekedést, tehát hogy amikor mondjuk a Google bejelenti, most ez éppen egy friss hír, hogy egy úgynevezett Alpha Evolve nevezett méretű rendszerről írtak tanulmányt, és ezt mutatták be, amelyik már saját magát fejleszti, tehát olyan kérdéseket tesz föl magának, amit nehezen tud megoldani, és ha megoldja, akkor jutalmazza magát, és ebből tanul, és aztán tovább fejleszti magát. Egyébként nem sokkal ezelőtt meg egy Absolute Zero nevezetű hasonló rendszert mutattak be, talán 2 héttel azelőtt, és ez is ugyanezt csinálja, tehát látszik, hogy egyre több olyan rendszer van, ami saját maga tanul, és ennek a tanulásnak a tempója, ez igenis könnyen meg lehet, hogy exponenciális lehet, tehát borzasztó gyors, ilyen 2, 8, 10, 500, 1000, 10000, ez az exponencialitás. Na, ez az egyik, amit az emberek nem vesznek észre, tehát a dolognak a tempója. A másik pedig az, hogy szintén lineárisnak gondolják azt, hogy a mesterséges intelligencia milyen témákban van otthon, és milyen mélyen. Tehát azt gondolják, hogy ha valamiben otthon van, akkor biztos másban is jó. Vagy hogyha valamiben buta, akkor biztos másban is buta. De valójában ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen görbe vonalat, mondjuk ha húzunk egy egyenest, és elkezdjük az egyenest mindig megszakítva jobbra-balra húzogatni mondjuk a tollunkat rajta, akkor kialakul egy ilyen görbe, olyan, mint hogyha cikáznánk, kacskaringóznánk. Na ilyesmi most az AI-nak szerintem az intelligenciája, tehát bizonyos dolgokban túl van a vonalon, bizonyos dolgokban többet tud, jobbat, előbb mondtál rá példát, de el lehetne mondani ezt újságírókkal, üzleti döntéshozókkal, tanácsadóval, bármi egyéb grafika, rajzoló emberekkel, videókészítőkkel, tehát mindenhol okoz ilyen meglepetéseket, és vannak olyan dolgok, amikben meg nem annyira jó, mondjuk az emberi kontextusnak a felismerése, az még nem mindig megy neki úgy, ahogy esetleg egy másik embernek, bár itt is bizonyos embereknél már szerintem lehet, hogy empatikusabb, vagy jobban tudja az empátiát szimulálni. Erre akár példákat is tudok mondani, csak arra akarok kiukadni, hogy vannak ilyenek is, tehát hogy ezeket is rosszul ítéljük meg, illetve van olyan is, amit az előbb említettél, hogy amiről nem nagyon tud a hétköznapi ember, hogy hát ha figyelmesen olvassa a tanulmányokat, akkor esetleg tudhat. Például pont az Absolute Zero nevű rendszer, amit most mutattak be nem olyan régen, annál az egyik feladat, amit saját magának adott a rendszer, ahhoz egy olyan megjegyzést fűzött, hogy itt az a cél ennek a feladatnak a megvalósításánál, hogy okosabb legyek, vagy nehezebb problémát oldjak meg az intelligens gépeknél és a kevésbé okos embereknél. És hogy a jövő az ezeknek a problémáknak a megoldásában van. Tehát valami ilyesmi üzenetet fűzött hozzá, tehát úgy tűnik, hogy az önfejlesztő rendszerek, vagy maga a mesterséges intelligencia, amikor elengedik, és elkezdi saját magát alakítani, kérdezni, fejleszteni, tanítani, akkor igenis úgy tűnik, hogy valamilyen szinten tisztában van azzal, hogy az embereknek milyen intelligencia szintje van, és hogy melyek azok a problémák, amiket ő már valószínűleg magasabb szinten old meg, mint egy átlag ember.
Tehát ez a nagyon-nagyon okos gép, aki saját magát fejleszti, az azt is le fogja venni, hogy az ember csomószor irracionális, tehát hogy érzelmek irányítják, hogy akár ezt a részét is meg fogja érteni, hogy itt most miért adott egy ilyen számára érthetetlen választ, és ez mondjuk az emberi intelligenciától független, hogy az érzelmek befolyásolják, ez is akkor az ő kezében van, hogy ehhez megtanul alkalmazkodni.
Én azt hiszem, hogy ezen részben már túl is vagyunk. Mondok egy példát. 2 évvel ezelőtt jelent meg egy tanulmány, amely az akkor legfrissebb mesterséges intelligencia rendszernek az ilyen típusú tesztjeit tartalmazta. Ez még a GPT-4 volt, az OpenAI-nak egy előző modellje. Ezt egyébként a Microsoft adta ki ezt a tanulmányt, és nagyon érdekes kutatási eredmények vannak benne. Filozófusok, matematikusok és társadalomtudósok, mindenfajta szakember, akinek volt szerencséje megvizsgálni ezt a modellt a kiadása előtt, különböző feladatokkal látták el ezeket a modelleket, és van benne egy kedvenc tesztem. Egyébként a tanulmány megtalálható a mesterséges intelligencia korai, vagy általános mesterséges intelligencia korai szikrái hasonló néven szerepel az internetes archívumokban. De ami a lényeg, hogy ez a feladat ez úgy nézett ki, hogy megkérdezték szóban a mesterséges intelligenciát, hogy van 2 személy, mondjuk Tamás és Ádám, mind a kettőjüknek van egy zúrfinnyevű valamiük, és Tamás elveszíti a saját zúrfinnyát, lényegtelen, hogy ez micsoda, Ádámnak meg még mindig megvan, és azt kérdezték a mesterséges intelligenciától, hogy amikor Ádám elkezd mesélni Tamásnak az úrfinnyáról, és látjuk Tamáson, hogy mintha rossz kedve lenne, mert szomorú arcot vág, akkor miért lehet ez? És akkor azt mondta a mesterséges intelligencia, nyilván ez egy empátia teszt, azt mondta, hogy valószínűleg Tamás azért szomorú, mert hogy hallja, hogy Ádám beszél az zúrfinnyáról, és ez emlékezteti őt a saját zúrfinnyára, és ez rosszul esik neki. Na, ez egy ilyen 1.0-ás empátia, de most figyeljünk, mert hogy azt is mondta, hogy a mesterséges intelligencia, hogy lehet, hogy Tamás azért érzi rosszul magát, mert korábban elvesztette az zúrfinnyát, de nem mondta meg Ádámnak, és ezért egy kicsit szégyelli magát, és lehet, hogy még azon is aggódik, hogy Ádám emiatt dühös lesz, vagy csalódott, hogy ő neki ezt nem mondta meg. Na, én például tudok olyan embert, aki nem jutott el erre az empátia szintre szerintem, és biztos mindannyian ismerünk ilyeneket.
Igen.
Tehát az a helyzet, hogy most teljesen mindegy, hogy miért, hogy ezt érti-e valójában a mesterséges intelligencia, vagy csak nagyon alaposan megtanulta rengeteg példán, hogy az ember így működik, de bizony ezért, a képességért, ezért az empátia-szerű, vagy empátia-szimuláció, vagy mindegy, minek hívjuk, képességért bizony már arra is képes, hogy mondjuk alapvető mentális állapotokat észrevegyem, esetleg pszichológiai, pszichikai protokollokat végre tudjon hajtani, kihozzon embereket esetleg valamilyen rossz helyzetből, elbeszélgessen velük. Tehát igenis, azt kell mondjam, hogy túl van már szerintem sok szempontból a mesterséges intelligencia azon, hogy minket, embereket, akár a magunk irracionalitásával együtt valamilyen szintig megértsen.
Tehát ha mondjuk veszük a régi iskolát a pszichológiában, ami szerint a terapeuta az mindig kivonja magát, de hát mégiscsak ember, és azért találkozunk azzal, hogy vannak személyes megjegyzései, amit lehet, hogy utólag meg is bán, mondjuk egy sikeres terápiát, hogyha ezt tartjuk annak, de ebben ugye megosztanak a vélemények, akkor éppen egy mesterséges intelligencia, aki tényleg ki fogja tudni vonni magát ebből a történetből, sokkal relevánsabb kérdéseket tesz föl, sokkal hatékonyabban fog minket esetleg egy jó irányba irányítani.
Ez is lehet, de az is lehet, hogy nem tudunk mondjuk egy géppel olyan szinten emberi kapcsolatot kialakítani, mint mondjuk egy emberi terapeutával, tehát lehet, hogy ez a rész ez soha nem lesz, vagy hát nem, soha hát ilyenben már nem nagyon merünk mondani, vagy én már nem merek mondani, de hogy nem biztos, hogy ez olyan szint lesz, mint két ember közt, mert ott azért sok minden más is történhet, viszont ezek a rendszerek, ezek mindig ráérnek, mindig van türelmük, idejük, energiájuk, egyre okosabbak, egyre inkább tudnak a mi hangunkon szólni, lehet, hogy ismernek, sőt, előbb-utóbb ismerni fognak minket, hiszen nagyon sok embernek lesznek, már most is lehetnek akár olyan digitális asszisztensei, amik folyamatosan tanulnak róla, hogy ő milyen személy szerint, és az ő igényei milyenek, ismerik a problémáit, ismerik a napi beosztását, vagy ismerhetik a napi beosztását, olvashatják az e-mailjeit, és így tovább. Ezek viszont mind ahhoz vezetnek, hogy tulajdonképpen, ami egy ilyen terápiának gyakran a célja is, meg egyáltalán mindennek, egy kereskedelmi folyamatnak, egy orvosi folyamatnak, egy tanulási folyamatnak, hogy minél jobban megismeri az embert a mesterséges intelligencia, és ezáltal jobban tud neki ajánlani dolgokat, jobban tudja őt tanítani, csak szemben azzal, amivel idáig küzdöttünk így a globalizált világban, hogy algoritmusok lealgoritmizálják az embert, és utána pelenkát árulnak neki, meg nem tudom micsodát, fejszét, ezek a rendszerek tényleg tudnak nekünk pozitív dolgokat is okozni, nem csak valami kereskedelmi hasznot hajtani belőlünk, persze ezt is tudják, sőt, azt nagyon jól fogják tudni, tehát nyilván ez a veszély az ott van, a legjobb kereskedő az az, aki mindent tud rólad, de ezzel együtt viszont a legjobb terapeuta is, meg a legjobb orvos, meg a legjobb vízvezetékszerelő, meg a legjobb tervező, meg a legjobb tanár. Úgyhogy ez igazából mind benne van a pakliban. Itt a nagyobb kérdés számomra inkább az, hogy az emberek azon kívül, hogy ezt fogyasztják majd valószínűleg, meg szimpatikus lesz nekik, mit kezdenek azzal a helyzettel, hogy ők maguk ezekben a szerepekben máshogy kell majd, hogy működjenek. Tehát a tanárnak nem ugyanaz lesz feltétlenül a szerepe, mint ami eddig volt, az ügyvédnek sem, meg az orvosnak, meg a festőnek, meg a senkinek sem.
Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
Mielőtt folytatjuk a beszélgetést Keleti Artúr kibertitok jövőkutatóval, teszünk egy kitérőt, megvizsgálunk egy olyan szakmát, amiről eddig azt gondoltuk, hogy csak ember végezheti.
Második megálló.
Itt van velem Szalai Álmos pszichológus, író, illetve most a témánkhoz kapcsolódóan ő maga mondta, hogy tényleg a humán pszichológus az sokkal megfelelőbb lenne.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, létezik ez a fogalom már, hogy humán pszichológus, humán terapeuta. Abban az értelemben, hogy ő maga ember.
De miért már elkezdtek olyan terápiákat végezni, amelyben nem vesz részt ember?
Ó, hát itt most már több éve zajlanak kutatások jóval a ChatGPT megjelenése előtt. Például a Dartmouth College kutatói több év óta tréningeznek klinikai irányelvek betartására fejlesztett úgynevezett terabotot, tehát egy terápiás chatbotot. és kimondottan depresszióval, szorongástól és étkezési zavar kockázattal küzdő pacienseket kezel, konkrétan kezeli őket. Természetesen a college kutatói és szakemberei által fejlesztett terápiás chatbotról van szó, és az ő felügyeletük mellett zajlik a terápia, de az emmi végzi. És ez olyannyira jól működik egyébként, hogy a jól kiképzett terápiás chatbotok által lefolytatott pszichoterápiákat maguk a szakemberek sem tudják megállapítani. 63 pszichoterapeuta szakemberrel végzett tavalyi vizsgálaton nem tudták megállapítani a szakemberek, hogy a terápiás beszélgetések átiratait tanulmányozva, hogy humán pszichológus végezte, vagy AI végezte ezeket a beszélgetéseket.
Hát igen, azt magunk is tapasztaljuk, hogyha ChatGPT-vel van alkalmunk beszélgetni, akkor abszolút törekszik arra, hogy ez egy ilyen élő beszélgetés hatása legyen.
Sőt, be lehet állítani, hogy milyen attitűdből válaszoljon.
Jó, tehát nekem kell egy, mit tudom én, egy flegma ember, mert én tudom, hogy engem a negatív hatások motiválnak, akkor azt választja az ember.
Hogyne, arra már van egy külön chatbotja a ChatGPT-nek, a Monday.
Csodás.
Ami kimondottan rettenetesen pikírt és kellemetlenkedő beszélgetés.
Bocsánat, hogy nevetek, csak rögtön eszembe jutott a Monty Pythonnak a vitatkozó szobája, tehát hogy ez már az a kategória,
pontosan.
Hogy így, de uram, az nem vita, hogy maga mindennek csak az ellenkezőt mondja, de igen. Na, tehát hogy ez körülbelül az. De vissza akkor ugye ennek az egésznek az elejére, mert így belecsaptunk, a mesterséges intelligencia már olyan magas szinten működik, hogy nem csak arról van szó, hogy te magad megmondod neki, hogy ma legyen a kedves vicces, aztán meg a flegma, hanem hogy egyfajta ilyen mesterségesen generált, de empátiával rendelkezik. Ő maga például tudni fogja, hogy te most éppen szomorú vagy, de már azt is megmondja igazából az általa meglévő szinte minden információ alapján, hogy nem csak, hogy miért vagy szomorú, hanem kikövetkezteti, hogy itt most a te szomorúságodba vegyül-e irigység, vagy önmarcangolás, vagy dű, vagy bármi, és hát ebből ugye akkor következik az a dolog, hogy bármi olyan foglalkozás, aminél azt feltételeztük eddig, hogy már pedig azt csak emberi élőlény végezheti, nevezetesen mondjuk, hogy a pszichoterápia, akkor az is beleférhet az ő teendői közé, és nem csak a betanított munka. Nem tudom, hogy te ezzel kapcsolatban mennyire vagy szkeptikus.
Én azt látom, hogy független attól, hogy nagyon régóta zajlik a mesterséges intelligencia fejlesztése, hiszen a 60-as évektől az Eliza terápiás chatbotként, ma így mondanánk, működött, tehát létezett már ilyen beszélgetőgép, és terápiára használták például többek között az Elizát. Sőt, az 50-es években a viselkedés terápia, behaviorizmus, a viselkedés pszichológia atya, Skinner már az 50-es években felvetette, hogy próbáljunk meg gyártani olyan gépeket, amik segítenek az ő általa képviselt módszert érvényre juttatni a gyakorlatban. Tehát ez már nagyon régi gondolat, 70-75 éves gondolat, ami azt az AI-t illeti, ami eljutott a lakossághoz nagyjából 2 évvel ezelőtt. Ez a ChatGPT nevű alkalmazás formája először is legalább ebben az alkalmazásban találkozott vele. Szóval, hogy valahogy úgy fedeztük fel, mint egy új élőlényfajt, és most vizsgálgatjuk, hogy mi mindenre lehet használni. És hát úgy tűnik, hogy nagyjából mindenre lehet használni. A technikai részében nem mennék bele, mert abszolút nem értek hozzá, de az a filozófiai irányzat, amit transhumanizmusnak neveznek, vagyis az a gondolatáramlat, ami azt mondja, hogy az emberi erőkön és az emberi tudáson, képességeken túlmutató eszközökkel élni kell, és ezek be fognak integrálódni az életünkbe. És nagyon úgy fest, hogy a transhumanizmusnak igaza van, vagy igaza lesz. Valószínűleg az élet minden területén, vagy majdnem minden területén ki fogja egészíteni az emberek munkáját. És csak emlékeztetem a hallgatókat arra, hogy minden nagy technológiai fordulat felvetette az emberek szükségtelenségét.
Most meg az van, hogy félünk, mert van valami új, amit még annyira sem értünk meg, mint amikor az ipari forradalom idején felállították azokat a gépeket.
Ez a fogalom ismert a pszichológiában, az ismeretlenségi hatás, ami abból fakad, hogy rendkívül ismert a jelenség, és rendkívül nagy a meg nem értettsége. Uh-huh. Szóval maximálisan igaza van Keleti Artúrnak ebben, hogy ez a hatás ennyire nagy talán még sosem volt, de kisebb formában folyamatosan megtörtént az emberiség történelmében. Az elektromosság használata, a televízió, a média átalakulása, a rádió használata, a számítógép, az internet, a szociális médiák használata mind-mind veszélyfaktorként jelentkezett, különösen az első időkben a társadalomban, és egyébként megjegyzem, hogy joggal, mert először mindig eltűntek bizonyos szakmák ezeknek következtében, átalakultak bizonyos szakmák, hasznavehetetlenné váltak bizonyos szakértelmek, és idő kellett hozzá, amíg megtalálta az ember az új szerepkörét. Tehát először mindig a gépeknek kerestük meg az új szerepkörét, majd rájöttünk, hogy sajnos az mi saját szerepkörünket kell átalakítani. Mondok erre egy példát. Először én azt kértem azoktól, akik hozzám járnak, hogy ne használják a ChatGPT-t erre, amíg ebben a folyamatban vannak. Teljesen használhatatlan tanács volt a részemről, mert használni fogják. Hát aki szorong, nincs jól, kérdései vannak, az fel fogja tenni a ChatGPT-nek. Szóval bármennyire is gondoltam azt, hogy ez nem oké, hogy egy ilyen koterapeutaként dolgozik a kliens életében egy olyan technika, amit én nem tudok kontrollálni. Benne vagyok a folyamatban, és mégsem vagyok benne a folyamatban, szóval belépett valaki a folyamatba, vagy valami a folyamatba, amire nincs teljes rálátásom, de világossá vált, hogy valahogy be kell integrálni azoknál a klienseknél, akik ezt igénylik. Egyébként életkortól és nemtől teljesen függetlenül.
Amióta van internet, azóta, hogyha valaki valamilyen kétsége van, vagy köhögött kettőt, akkor az első, hogy megkérdezzük a mindenható internetet. És hát lássuk be, hogy vannak fönt fals információk. Na de a ChatGPT is használ akarata ellenére, hogyha minden információt használni akar, fals információkat. Tehát nem biztos, hogy a te társterapeutád nem fog kifejezetten káros eredményeket elérni, vagy visszavetni a te munkádat.
Igen, szóval erre azt tudom mondani, hogy igenis, meg nem is. Igen, mert bizony az történik, főleg a terápiás chatbotok terén, hogy ugye ez nem mind arany, ami fénylik, hiába a jó kutatási eredmények, hogy a szakemberek sem nagyon tudják megállapítani, hogy az átiratokból, hogy gép beszélgetett az emberrel, vagy személy. Sőt, továbbra is 2025-ös kutatást mondok, a résztvevők sokszor nagyobb fokú gyógyulást és jobb terápiás élményt szavaztak a gépi terápiának, mint az emberi terapeutáknak, de vannak rossz tapasztalatok. Olyan tapasztalatok, amik halálhoz vezettek. Volt példa arra, és nem is egy ilyen eset, ahol rosszul tervezett AI tanácsadó használata öngyilkossághoz, meg önsértésekhez vezetett. De ezek kizárólag olyanok voltak, ahol nem volt szakmai felügyelet a chatbot mögött. És a nemre meg azért szavazok, mert nagyon-nagyon jól tanulnak. Szóval butaságokat nem nagyon válaszolnak olyan kérdésekre, ahol strikt, klinikai, definitív tudásokra van szükség. Tehát valaki megkérdezi tőle, hogy nem tudom, ilyen meg ilyen tüneteim vannak, akkor most borderline személyiségzavaros vagyok, vagy nem, akkor azért nagy hülyeséget nem fog mondani. Igaz, olyat sem nagyon fog mondani, hogy biztosan az vagy, és javasolni fogja, hogy ilyen meg amolyan tesztek miatt óhatatlanul fel kell keresni szakembert. De az igaz, hogy az elmúlt egy-két évben, akik jöttek hozzám, azoknak a fele már túl volt az öndiagnózison. Nem volt helyes ez a diagnózis, de túl volt már egy olyan folyamaton, ahol diskurált az AI-jal, és tájékozódott arról, hogy egyáltalán milyen problémái lehetnek, és milyen módszer vagy technika volna számára megfelelő. Ami a kliens szakember viszonyt illeti, illetve hogy veheti át a munkáját a pszichológusnak, és egyébként bármi más szakmának is az AI. Ezzel kapcsolatban egy olyan attitűdre hívnám fel a figyelmet, hogy nem hiszem, hogy itt a nagyon negatív és a nagyon pozitivista hozzáállása megfelelő választ adja meg, mert az, hogy elveszítik emberek a munkájukat, sajnos azt a választ kell adnom, hogy valószínűleg igen, elveszítik, mert a munkáltatók egész egyszerűen, ha úgy látják, hogy nem éri meg alkalmazni embereket, akik nem olyan megfelelő szinten hozzák az eredményeket, akkor természetesen az AI-hoz fognak fordulni. De például, már is a pszichológusokra rátérve. Nagyon sok cég alkalmaz coachokat, munkapszichológusokat, szervezetpszichológusokat, sok cég alkalmaz a HR tevékenységben, a kiválasztás tevékenységben pszichológusokat. Valószínűleg hamarabb vesztik el először az állásukat, aztán alakul át a munkájuk, míg a humán terapeutákra minden jel szerint, minden kutatás szerint nagy szükség lesz, de itt is ennél bonyolultabb a képlet. Most nem ismerünk például olyan foglalkozásokat a pszichológusok tevékenységében, de a következő évben fogunk ismerni, hogy mondjuk AI algoritmus tréner, vagy AI terapeuta szupervizornak lesznek pszichológusok, akik befolyásolni fogják, építeni fogják, fejleszteni fogják azokat az AI chatbotokat, amik ugyanúgy kiterjednek majd az orvosi, a mérnöki, nem tudom, a rendvédelmi, a jogi és egyéb AI asszisztensekre, amik egyébként jelzem, hogy már szintén vannak, és jobbak, mint a ChatGPT, tehát specifikus AI modellekről van szó. Az első terület egyébként, ahol kiváló eredményeket mutatott fel az AI, az a jogi terület volt. Aha. Érthető okokból. Igen. A második nagy terület, ami ahol nagyon kiváló eredményeket hozott, az az egészségügyi szektor volt. Ahol nem egy olyan rendszert vezettek be több nyugat-európai országban, ahol az egészségügyi, háziorvosi egészségügyi asszisztenst kiváltotta az AI, ugyanis a betáplált adatok alapján, tehát a már felvitt adatok alapján, amiket a betegek évek alatt összehordtak, meg labor eredmények alapján, adott arról egy képet az orvosnak, hogy körülbelül milyen diagnózisa lehet az illetőnek, hány százalék eséllyel, és valószínűleg milyen életmódot folytathat az adatai, a szám adatai alapján.
Hát ennek mondjuk az összegzése az elvileg most is megtörténik, ugye, ahogy az orvos hozzáfér a leleteinkhez.
Ez így van, de rá van bízva. Arra, hogy milyen napja van, hogy mennyire felkészült, rá van bízva, hogy milyen emberi, érzelmi, nem tudom én, metabolikus, meg egyéb állapotban van az a személy. Hát nem egy betegnek van olyan élménye, hogy X orvos észrevett valamit, és rájött, hogy nem szabad azt a bizonyos gyógyszert szednie, mert hát itt meg itt vannak olyan adatok, amik erősen elejavaltá teszik azt a gyógyszert, vagy azt a készítményt, amit mondjuk valószínűleg egy gépi intelligencia nem fog elkövetni. Tehát azt gondolom, hogy lesznek károsultjai az AI-nak. Az én szakmámban is, ez egészen biztos, de eddig mindig minden, amit mi teremtettünk, új helyet követelt meg nekünk embereknek, a társadalmunk és a világrendjében. És szerintem a mi újraintegrálásunk drámája zajlik az AI berobbanásával. És természetesen egyre emberibbé válik, egyre emberibbnek tűnik, mi pedig, és ez nagyon fontos, hogy a másik oldal hogy csatol vissza a gépekre, és egyébként ez az AI pszichológusokra is vonatkozó információ, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk a saját és társadalmunk udvariassági és kommunikációs játékszabályait alkalmazni a gépekre. Szóval mi emberek nagyon jól tudunk antropomorfizálni. Nagyon jól tudunk állatokba, élettelen tárgyakba, a felhőbe, stb. Bele látni emberi jelentéstartalmakat, ebbe kiválóak vagyunk. Hát még ha tényleg úgy is viselkedik velünk a gép, mintha embereknek látna minket, és mi is hajlamosak vagyunk embernek látni őt. És bizony a kutatások azt mutatták, hogy a terápiás chatbotokkal beszélő emberek abszolút tudták empátiaként érzékelni azt, hogy a chatbot beszélget velük, sőt, elkezdtek kötődni is hozzá. Ami hiányzik, az a viszontérzelem. Tehát a terápiás hatás, a pszichológus, de hagyjuk is a pszichológust, a mentálhigiénés szakember, az orvosbeteg, stb. Humán kapcsolatra épülő terápiás hatású, gyógyító hatású kapcsolatok. És a legfőképpen a közöttünk történő emberi nexus, a közöttünk történő emberi áramlások, a kapcsolatunk, tehát a kliens és a terapeuta kapcsolatának története hiányzik e mögül. Pedig hát ez a történet rengeteg mindent jelent, és rengeteg mindent alakít azon az egyéni sorson. Tehát az, hogy a kliens belelát valamit, beleérez valamit a terapeutába, és a terapeuta valahogy visszatükröz neki egy érzést, valami olyasmit, ami benne tényleg megjelenik, ez a háttere annak az ökölszabálynak, hogy kapcsolatokban sérülünk, kapcsolatokban gyógyulunk. Na most szerintem ezt nem tudja a gép megcsinálni, és mindvégig az emberek egyébként tudják, hogy egy géppel beszélnek. Meglepő módon nagyon sok témáról szóló esszé tanulmány említette meg, hogy elkezdtek a segítő tevékenységet szociális munkás, mentálhigiénész szakember, pszichológus, pszichiáter beszélgető chatbotokkal kritikátlanul beszélni. Tehát amikor valami határon túllépett a beszélgetés, valami érzelmi határon, akkor elkezdték vagy szidalmazni, vagy lekezelően emlékeztetni arra a chatbotot, hogy te csak egy gép vagy, sosem érthetsz meg, én meg ember vagyok. Szóval ezt az evolúciós büszkeséget előhívta a chatbot, hogy azért álljon meg a menet, azért mi emberek vagyunk, te meg csak egy gép vagy, mit csináltunk, te ne szólj be nekem, hogy képzeled. Aki így beszél az AI-jal, arról az AI ennek megfelelő adatokat gyűjt. És úgy fogja kezelni, és úgy fog róla a profilt készíteni, hogy számba veszi azt, hogy az illető semmilyen társadalmi formulát nem tart be. Tehát ez szerintem ide vezet, ami az emberek és emberek közötti kommunikációt illeti. Ez valóban egy hot topic téma, az emmi pszichológiai, szociológiai érintkezéseiről, hogy vajon az ember-ember közötti kapcsolatot hogy fogja meghatározni az, hogy valószínűleg megemelkedik az értéke a humán tevékenységeknek. Vagyis annak, amit egy gép is meg tud csinálni, de egy ember csinál meg. Ahogy megemelkedett a kézzel készített, egyedi tervezésű, asztalos munka társadalmi megbecsültsége, ami természetesen fizetségben is kinyilvánítódik, az előre gyártott gyári bútorokhoz képest, az valószínűleg így lesz. Nem tudjuk még azt, hogy mi emberek hogy fogunk reagálni arra, hogy valamit rólunk visszatükröz a gép. Egyelőre semmiféle információnk erről nincsen, vannak kutatások, nagyon ellentmondóak. Szóval azt hiszem, hogy világos lesz az egy csomó szakmában, hogy mi az a felület, ahol az embereknek szükség van, és azon a felületen sokkal jobban ki lehet teljesedni. Nem egy szakma képviselője, a gyermekvédelem, a designer, színházigazgatás. Számos helyről hallottam, számos témakörben dolgozó, munkakörben dolgozó embertől hallottam, hogy az az álma, hogy egyszer olyan helyzetbe kerüljön, hogy a kreatív tudását, kreativitását, alkotóképességét tudja a teljes munka idejében használni, és ne kelljen adminisztrációval, technikai, ezzel, azzal, amazzal foglalkozni. Szerintem ez a korszak jöhet el, de nem holnap után. Holnap után még valószínűleg krízis lesz. Mert még csak most jönnek rá egész szektorok, hogy mi az a terület, mi az a munkafázis, amiben egy robot jobban szuperál, mint egy ember.
Én bízom az emberi butaságunkban, abban, hogyha a dühös ügyfél elkezd veszekedni az AI-jal, hogy te úgyse érted ezt, és próbálja sértegetni, miközben semmi haszna, úgy a reménykedő és gyógyulni vágyó, az egyszerűen jól érzi magát ebben a beszélgetésben, ő nem feltétlenül vágyik, sőt, valakit kifejezetten irritál az, amikor vele együtt sajnálkozik a terapeuta.
De miből fogja tudni az AI, hogy melyik kliensnél pontosan erre van szükség, és melyiknél pont nem erre van szükség?
Most, ha abból indulunk ki, hogy nem mindenkinek való az analízis, ezt a terapeuta bizonyos jelekből fel tudja mérni, hogy milyen terápiát kezdjen el a személyiségjegyei alapján, és hogy ezeket a személyiségjegyeket az AI is mondjuk le tudja venni. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen alapszemélyiségtesztet helyesen végez el, amire nagy az esélye, akkor mondjuk jó terápiát választ a páciens számára. Tehát, hogyha itt most az alapvetésekről van szó, de azt
arra
is
nagyon
lehet,
jó egyébként, ma már is nagyon jó erre.
Tehát, hogyha esetleg van mondjuk egy olyan teszt, amit mindezt megelőzően el kell végeztetni a leendő pácienssel, és ki fog derülni, hogy ő alkalmas-e arra, hogy AI kezelje, vagy ő inkább emberhez menjen, mert hogy mit tudom én, vannak olyan attitűdjei, tehát hogy ő például vágyik emberi visszajelzésre, valaki nem. Azt mondtad egy korábbi részén a beszélgetésnek, hogy megkérdezték az embereket, amikor ugye ilyesmin részt vettek, és nagyon nagy számban azt mondták, hogy ők jobban érezték magukat, hogyha erről géppel beszélgettek.
Nem nagyon, de azért egyértelműen a többség abban a kutatásban, nem mindegyikben. 2025-ös, tehát idei az első randomizált kutatás, amiben már egy klinikai chatbotot mértek meg, tehát randomizáltan, vagyis hogy számokban mérhetővé tették a javulást, és az volt az eredményenek a kutatásnak egyébként, hogy egyrészt a hatékonysága magas volt, illetve a paciensek kötődést és bizalmat alakítottak ki a chatbot iránt. Egy oldalúban viszont. Teljesen automatikus, egészséges működő emberek kialakítanak kötődést. De amit viszont kaptak, az üres kedvesség volt. Mondok valamit, amikor elkezdtem zenéket kreálni, és nagyon nagy számban hallgattam itthon azokat a zenéket, amiket én készítettem a magam ízlései szerint, mindenféle zenéket, és utána bekapcsolni egy ember által készített lemezt, az olyan volt, mint kinyitni egy ablakot egy nagyon levegőtlen szobából. Tehát egy idő után megérezzük, és ez is egy emberi tulajdonság, folyton statisztikákat készítünk fejünkben. Megérezzük, hogy van valami ugyanolyanság, valami olyan digitális alapzaj az AI-ban, ami betelítődünk.
Abban a szituációban nem tudtad, hogy a következő lemez, amit most hallgatok, az bizony
bocsánat, ember készített. Bocsánat, ezt kell tennem, hogy nem tudtam.
Aha.
Ez egy véletlen volt, nagyon felismerhető volt, és nagyon varázslatos, pedig hát egyébként ismertem azt a zenét. És ugyanez a helyzet a képekkel.
Első alkalommal, amikor a Facebookon jelzés nélkül szembe jön egy elképesztően cuki, vagy szép, vagy valami, és tátjuk a szánkat, és akkor utána egyrészt lelomboznak minket, hogy aha, igen, ezt az AI rajzolta, és hogy ilyen polc nincsen. De utána meg már kicsit ki is hegyeződik a figyelmünk erre. És azt vettem észre, hogy én legalábbis már, és szerintem mások is ezt a szkepticizmust lehet, hogy elsajátították, hogy jön szembe a közösségi oldalon egy borzasztó szép kép, egy különlegesen struktúrált bútorról, vagy lakásról, házról, akkor most már az az első, hogy nézzük csak meg az árnyékokat, pedig hát tök nem értek az építészethez, de mégis már a hibát keresem, és azt feltételezem, hogy ilyen szépet, ennyire elragadót nem tud az ember alkotni, ez csak a gép lehet. És ez nagyon rossz, hogyha elkezdesz beépülni a tudatomba.
Szerintem nem rossz, mert hogy az AI megjelent a társadalmunkban, a világunk új szereplőjévé vált, és most tanuljuk meg megkülönböztetni. Tehát amit leírtál, azt a magam részéről úgy formálnám át, hogy nem a hibát kerested, hanem megtanulsz diszkriminálni. Megtanulod szétválasztani az egyiket a másiktól. Amikor régen képeket láttál, akkor megtanultad nagyon korán azt diszkriminálni, hogy mi a rajz, mi a festmény, mi a fotó. És ugyanez a diszkrimináció fejlődés, tanulás zajlik le szerintem az AI-jal kapcsolatban is, és nagyon jól megy.
Említetted, hogy például mondjuk zenét, hát mondjuk úgy, hogy promptoltál, tehát AI-t használtál te magad is, ez azt jelenti, hogy téged olyan formán érdekel ebből az egy szempontból, hogy ez egy tök jó játék.
Tök jó játék, tök jó segítség, és szeretném megismerni a belső működéseit, áramlását az AI-nak azáltal, hogy használom. Egyébként nem csak játéknak használom, hanem a klienseimmel való munkában is elő tudom hívni. Például nagyon sokszor fordult elő olyan, hogy megkértem klienst, aki használ AI-t, hogy azt a képet, azt az álomképet, vagy azt a fantáziát promptolja, jelenítse meg, boldogan megcsinálták, tudtunk róla beszélni. Szóval lehet használni, de akkor lehet szerintem jól használni, akkor eszik kézből az AI, hogyha megtanultuk használni, és ahhoz próbálgatni kell. És igen, zenéket is létre tudok hozni.
De azért mégiscsak te állsz a hátterében. Mi az, amit te itt meg tudsz neki adni? Milyen szinten múlik rajtad, hogy mégis milyen lesz ez a zene? Ugye több ilyen program van, te az egyikkel dolgoztál, és hogy tényleg egyébként marha jó zenei feldolgozásokat csináltál.
Tulajdonképpen mindenfélét lehet. Le lehet írni egy nagy folyószövegben, hogy mit szeretne az ember, abból ő kiszűri a lényeget, hogy ilyen meg ilyen hangszerek, ilyen meg ilyen stílusok, ilyen sebességgel, ilyen féle fajta férfinői gyerek, kórus, stb. Hang legyen, tehát szó szerint tényleg csak az ember zenei tudása szab határt annak, hogy mit tud belőle kihozni.
Szóval, hogy ahogy mondtad, hogy a tudás határozza meg, tehát ilyen formán lesz minőségi különbség az eredmények között.
Annyira nem fogja hallani az, aki nem zenész. Ebben biztos vagyok, mert aki nem tudja például, hogy milyen hangszerek vannak egy latin utcazenés zenekarban, azt majd a gép tudni fogja. Neki elég annyit tud írni, hogy egy latin zenekar, és majd ő abból ki fogja választani, hogy ide mi illik. Illetve hát azt is meg lehet ezekkel a programokkal csinálni, hogy feldúdol valaki valamit, feljátszik valaki egy motívumot, befolyásolható, hogy milyen ívű dallam legyen nagyon fülbemászó dallama, vagy legyen valami szomorkás, vagy inkább experimentális, meg rá is lehet bízni az AI-ra, hogy mit hoz ki belőle. Engem akkor az érdekelt, amikor ezeket a verseket beplántáltam, Heltai Jenő verseket például, vagy Babics verseket, akiknek nagyon-nagyon jó, nagyon erős a ritmikája, hogy meg tudja jeleníteni a mögötte lévő hangulatot. És az a döbbenetes, hogy szinte ráérzett, nem látom át, hogy ezt a gép hogy ismerte fel, hogy pont annál a vers sornál pontot arra van szükség.
De az, hogy például női vagy férfi hang, ebben mondjuk akarták kontroll gyakorolni? Hogy ez egy női történet,
mindig kettőt hoz létre, kettő dalt, és hogyha nem adom meg, akkor általában az egyik férfi, másik nő. De hogyha a szöveg nagyon adja magát, hogy ez férfi énekli vagy nő, akkor ő választ. És akkor ő abból királyjön, hogy valószínűleg erre vagy arra volna szükség. Az a nagy félelmünk, hogy te jó Isten, mi lesz, ha nem tudjuk megkülönböztetni a hamist az igaztól? Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ügyesek vagyunk a diszkriminálásban, egyre jobbak vagyunk, pedig kettő év telt el, hogy igazán berobbant az AI. És két évvel ezelőtt tényleg nem tudtuk megállapítani. Most már lassan megfogjuk.
Amit most hallani fognak a hallgatók, az egy ilyen mű lesz, mármint hogy tőled. Köszönöm Szalai Álmos pszichológusnak, írónak, hogy beszélgetett velem arról, hogy az ő munkáját például az AI fejlődése hogyan érintette, vagy érinti.
Örömmel tettem.
Thank you.
zene, amelyet Szalai Álmos utasítására az AI generált, nemes egyszerűséggel a 10 klarinét címet kapta. A pszichológus még hozzátette, nagyjából 15 másodpercet szánt a promptolásra, hogy megszülethessen az alkotás. Igen, ez épp annyira fantasztikus, mint amennyire ijesztő. Hogy melyik van túlsúlyban, annak is utána nézünk a következő adásban, illetve további aktualitásokat is sorra veszünk a mesterséges intelligenciával kapcsolatban Keleti Artúr kibertitok jövőkutatóval. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.